Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a Hétvégi menetrendben. Történelem és művészet. Ez a Táncórák Londonban című regény. Mörk Leonóra íróval Olá Andrea beszélget.
1723 London. A 17 éves Nell egyik pillanatról a másikra elveszíti mindazt, amit valaha a magáénak mondhatott. A szüleit, az otthonát, a vagyonát és szenvedélyesen gyakorolt hivatását, a táncot. Menedéket keresve új életet kezd és elszegődik szobalánynak az ünnepelt zeneszerző Handel házába. Ebben az áradó dallamok és törékeny harmóniák alkotta világban Nell lassan megtanulja csodálni nem csak a zenét, hanem annak alkotóját is. A férfi pedig, noha semmit nem tud róla, egyszerre találja a lányt titokzatosnak, nyugtalanítónak és megmagyarázhatatlanul ismerősnek. Ezt olvashatjuk tehát a Táncórák Londonban című regény hátsó borítóján, és jó is, hogy ennyi mindent elárultam most a történetről, mert nekem feltett szándékom volt, hogy a regény helyszíneire fűzöm fel ezt az interjút. Ott vagyunk a Versailles kastélyban, vagy London sötét utcáin, és a Zeneakadémián, vagy épp Handel házában. A legapróbb részletek is kiderülnek a korról és az emberek életmódjáról, szóval én erről akartam Mörk Leonórát kérdezni elsősorban, de ahogyan majd halljátok, elkanyarodunk, és a karakterek sorsa is szóba kerül. Viszont meggyőződésem volt, hogy ez a könyv új feladatokat is hozott az írónak.
Igen, ehhez a könyvemhez annyiban kellett másképp anyagot gyűjtenem, hogy ugye a múltban játszódó események vagy jelenetekhez hiába megyek oda, már az nem olyan lesz. És akkor az azt jelentette, hogy jóval több, hogy mondjam, tudományosan összegyűjtött adatot kellett nekem átnéznem. És az a szerencse, hogy ez a kora újkor, és ez egy nagyon jól dokumentált valami. Tehát, hogyha Londonnál maradunk, akkor maradtak a korból térképek. Egyébként tehát korábbi térképek is vannak. Maradtak a korból újságcikkek. Ekkoriban már több rendbeli újság jelent meg rendszeresen Londonban, napilap is, meg hát nevezzük akkor bulvárnak, vagy tabloidnak is. Amire egyébként sokkal kevésbé vonatkoztak, vagy hát egyáltalán nem vonatkoztak. Szerintem sajtószabályok, tehát hogy miről szabad írni, vagy kiről hogy szabad írni. Mindenkiről úgy írtak meg azt, amit csak akartak. Aki történészi szemmel közelített ezekhez a forrásokhoz, tehát az újságokhoz, vagy az újságcikkekhez, az egy csomó egyéb következtetést is lemonhatott belőle. Tehát például azt, hogy hogy öltözködtek az emberek. Nyilván arról maradt egy csomó festmény, de például beidézett az egyik cikk, amit olvastam, egy olyan forrást, ahol föladott valaki egy hirdetést, hogy az ő hintójának a hátuljáról leesett az ő utazó ládája. És hogy abban mi minden volt. Vagy hogy elloptak tőle ezt meg ezt, ez egy másik hirdetés, és akkor részletesen fel volt sorolva, hogy ilyen kabát, olyan kabát, én nem is tudom ezeknek a magyar neveit, nagyon bosszantó, amikor nem tudom leírni, meg hogy kalap, meg ha egy hölgyről volt szó, akkor az ilyen-olyan alsószoknya, meg kesztyű, meg ékszer, meg nem tudom, tehát hogy borzasztó részletesen, mint hogyha valakinek kinyitnád az utazóládáját, és bele tudnál nézni. Tehát ez egy nagyon jól megkutatott kor, és hát nem is volt olyan régen, 300 éve, hát az micsoda, az egy szempillantás az idő végtelenségéhez képest, és ezeket én nagyon jól fel tudtam használni. Vagy például készültek grafikák, a William Hogarth, ő csinált egy egész grafikasorozatot a londoni mindennapi életről, tehát például ez a Jean Lane, onnan is lehet tudni, hogy a Jean az, hogy döntötte nyomorba és kábulatba az egyszerű angol népet, hogy ő akkor kiment, és ezt lerajzolta.
Egyébként a szokásokról, vagy az életmódról rengeteg minden kiderül, és pontosan ezen gondolkodtam, hogy ennek hol találtad a nyomát.
Mégiscsak Angliában járunk, és én a korábbi könyveimnél is arra nagyon hamar rájöttem, hogy bármihez forrást vagy információt keresek, angolul nincs az a piszlicsáré, marginális téma, de tényleg, amiről ne születtek volna halomszám mindenféle cikkek, blogok és tudományos munkák is. Tehát én azért arra szoktam törekedni, hogy a forrásaim azok könyvtárak, múzeumoknak a honlapjai, egyetemi tudományos munkák, könyvek, ilyesmik legyenek. És ehhez mondom, ez óriási előny, hogy ez a regény jó részt Londonban vagy Angliában játszódik, mert hát aztán az angol történelemről hát nem tudsz olyat mondani, amiről ne lehetne könyvtárakat megtölteni könyvekkel.
Nálad jogos az a kérdés, hogy mi alapján választasz zeneszerzőt, akit megmutatsz a következő regényedben. Ez most hogyan alakult? Vagy ez régi terved volt már?
Igen, egy ideje már hordoztam magamban, tehát néhány éve jártam is Halléban direkt ezért, illetve aztán nem olyan régen megint alkalmam volt arra, hogy másfél hónapot Halléban töltsek. Az azért nagyon sokat segített, de akkor már célzottan mentem oda. És ez az egész történet úgy kezdődött, én egyébként gyakran hordozok magamban történeteket éveken keresztül, és tudom, hogy most valami mással foglalkozom, most valami mást írok meg, de attól azt nem fogom elfelejteni, csak egy becsukott fiókban van az én fejemben. Szóval ez is olyan volt, hogy én néhány évvel ezelőtt egy angol regényben olvastam először a londoni Lelenc házról, ez a Foundling Hospital. Azelőtt nem tudtam, hogy ilyen volt. És akkor elkezdtem utána nézni, ez az intézmény már nem létezik, de van egy múzeuma, és annak van egy remek honlapja. És akkor ugye elkezdtem utána nézni, és nagyon hamar kiderült, hogy ez ugye egy civil kezdeményezés volt. Tehát az egyik történész úgy fogalmazott a György királyok koráról, hogy az emberek akkor nem az állam feladatának tartották azt, hogy szociális hálót fenntartson, vagy egyáltalán létrehozzon, hanem úgy gondolták, hogy ez ilyen jótékonysági civil mozgalmaknak a feladata. És így is történt. Úgyhogy Londonban sem volt árvaház, és, vagy lelencház, miközben hát borzasztó nagy volt a csecsemőhalandóság, és borzasztó sok csecsemőt tettek ki, vagy újszülöttet tettek ki, mert egyszerűen hát mi a csodát tudott volna velük tenni az anyjuk, hogyha egyedülálló volt, vagy hát szóval nem tudta fölnevelni azt a gyereket.
Hát hogy dolgozott, cseléd volt, és hát vagy esélyese volt, hogy oda elvigye magával.
Igen. Tehát azért azt tudni kell, hogy se ma, se semmikor a világtörténelemben nők nem azért szakítatják meg a terhességüket, vagy próbálnak megszabadulni az újszülöttjüktől, vagy a gyereküktől úgy általában, mert ők olyan gonoszak, hanem végső kétségbeesésükben, tehát ezzel azért tisztában kellene lenni ma is, ahogy akkor is jó lett volna, tisztában vannak. De szerencsére volt, aki tisztában volt ezzel, ez a Thomas Coram nevezetű, eredetileg tengerész kapitány, és ő vállalta fel azt, hogy ő addig fog menni, amíg létre nem tud hozni egy ilyen intézményt. Több mint 10 éven keresztül ő instanciázott, és írogatta a leveleket boldognak, boldogtalannak, és aztán végül úgy sikerült megnyitnia, hogy rájött, hogy meg kell nyernie az arisztokrata családok női tagjainak a támogatását. Mert attól, hogy Thomas Coram ír egy petíciót a György királynak, elsőnek, másodiknak, akármelyiknek, hogy hát jó lenne egy ilyen, attól nem történik semmi, tehát el se jut a királyhoz. De amikor elkezdte ezeket a hölgyeket megtalálni, és azok sorra mögé álltak, akkor sikerült egy olyan petíciót benyújtani, akkor az már a második György király volt. 1735-ben, ha jól emlékszem, ezt idézem én a könyvnek az elején, ami végre eljutott a királyhoz, és engedélyt kapott arra, hogy akkor erre összeszedje a pénzt, és ezt valahogy létrehozza ezt az intézményt. Olyanokkal, olyan nagyon magas társadalmi állású hölgyekkel kezdte ezt, hogy segítséget kérjen tőlük, akiknek saját élményük volt az, hogy a családon belül ilyen-olyan jobbkézről, balkézről született gyerekek vannak, akikkel valamit kezdeni kell. Tehát, hogy ez annyira általános volt, ez nincs fogamzásgátlás, hát előbb-utóbb teherbe esik az a nő, aki akár a férjével, akár máshol, akivel nem életet ér. Tehát ez egy a társadalom minden rétegében jelenlévő helyzet volt, hogy születnek törvényen kívül gyerekek, és azokkal kezdeni kell valamit. Csak nyilvánvalóan egy gazdag vagy egy arisztokrata család nem azt a megoldást választotta, hogy az éjszaka közepén kiteszi azt a gyereket, aztán majd lesz vele valami. Na, és engem ez a sztori is valamiért nagyon megragadott, illetve az, hogy nagyon hamar kiderült számomra, hogy ennek az intézménynek az egyik legnagyobb támogatója mind erkölcsileg, mind anyagilag Handel volt, aki akkor már, nem tudom, több mint 20 éve Londonban élt. És nekem rögtön szöget ütött a fejembe, hogy vajon miért? Miért volt ez neki annyira fontos? Mert az úgy kiderült, hogy ő egy jó szándékú, jó szívű ember volt, az is kiderült, hogy egy nagy lelkű ember volt. De az az összeg, amit ő szerzett ennek az intézménynek jótékonysági hangversenyek révén, azt hiszem, hogy 1748 vagy 49 volt az első év, amikor a Messiásból rendezett nekik egy jótékonysági hangversenyt, ahol már az első előadásra úgy megtelt ott a Foundling Hospitalnek a kápolnája, hogy a meghívóra rá kellett írni, hogy az urak legyenek szívesek, a kardjukat hagyják otthon, a hölgyek meg az abroncsos szoknyájukat, hogy többen beférjenek. És utána mégse fértek be elegen, tehát sokkal többen szerettek volna menni, és akkor, mit tudom én, egy hét múlva megismételte ezt a hangversenyt, és attól kezdve, amíg ő meg nem halt, minden évben ezt megcsinálta. De azon kívül is a kápolnának ő vette az orgonáját, meg a végrendeletében ráhagyta a Lelencházra a Messiásnak az egyik teljes partitúráját, hogyha ő már nem él, akkor is mehessenek tovább ezek a jótékonysági hangversenyek, és a vagyonából is, a vagyonának az egyik felét, tehát a készpénz vagyonának az egyik felét azt az unokahúgára hagyta, a másik felét pedig erre az intézményre. És ezek tényleg enorm összegek, tehát tényleg mai áron is, mit tudom én, csak amit a hangversenyekkel ő teremtett forrást nekik, az 1,5 millió font, angol font, na most ez akkor szoroz be 400 forinttal, vagy 440-nel. Tehát tényleg jó lelkűség ide, nagy lelkűség oda. Miért? Miért pont ez a jótékonysági szervezet volt neki ennyire fontos? Hát hagyhatta volna a pénzét egy kórházra mondjuk. Erre is volt példa, idézem a könyvben ezt a déltengeri buborék, ami egy ilyen, tényleg egy ilyen, mint az ingatlan buborék, vagy hát azóta számtalan ilyen anyagi összeomlást, pénzügyi összeomlást láttunk, és nagyon sok ember veszített nagyon sok pénzt, de volt, aki nagyon sokat nyert, aki időben eladta ezeket a piramis játék formában fölépülő rendszernek a részvényeit, és például az 20 ezer fontot hagyott egy kórházra, hogy hozzanak létre egy kórházat. Na szóval, hogy én kíváncsi voltam, hogy Handelnek ez miért volt ennyire fontos, mikor ő maga nem volt Lelenz gyerek, ő nem volt egy nehéz sorsú valaki, ő teljesen kényelmes polgári körülmények között nevelkedett Halléban, és ő maga nem volt nős, tehát saját gyereke se volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy hát mert biztos élt-halt a gyerekekért. És akkor, mikor először megérkeztem Halléba, az első épület, amit megláttam, az a Hallei árvaház volt, ami akkor nyílt meg, amikor ő kisfiú volt. Tehát ő 1685-ben született, és az árvaházat azt 1698-ban, vagy hogy nyitotta meg a Franke tiszteletes, és akkor ebből én rögtön megértettem, hogy ő úgy nőtt föl, egy olyan városban nőtt föl, ahol az magától értetődőnek számított, hogy az árva gyerekekről gondoskodunk, fölneveljük őket, jó körülményeket biztosítunk nekik, tanítatjuk őket, etetjük őket, stb. Ők nem messze laktak egyébként ettől, ez ma is megvan ez az intézmény, a Frankese Stiftungen. Tehát ez volt az egyik. És utána úgy éreztem, hogy még valami személyes indítatásának kellett lennie, mert mi más, mint belső motiváció visz valakit abba az irányba, hogy valami ügy mögé odálljon, és akkor így találtam ki azt a történetet, amiből ez a regény megszületett.
Mennyit lehet erről elmondani, mert könnyű spoilerezni, bárhová nyúlunk. Ugye itt a főhős a zeneszerző mellett egy fiatal lány, igen, aki hozzá nagyon közel áll, úgyhogy inkább azt mondom, hogy te mondd el, amit szabad róla elárulni.
Én, nekem ez azért nehéz, mert engem esküsose zavartak a spoilerek.
Tényleg?
Tehát én nagyon gyakran hátra lapozok, hogyha nem bírom a feszültséget, hogy most akkor itt mi lesz, vagy mi nem lesz. És engem ez nem zavar, hogy tudom, hogy mi lesz a vége, mert attól én még élvezem azt, hogy az író végig visz engem egy úton. De hát miután árvaházról van szó, hát nyilvánvalóan akkor én azt találtam ki, hogy ő neki volt személyes kötődése egy árván hagyott vagy eldobott csecsemőhöz, akit ő az utcán talált, és akiért úgy érezte, hogy felelősséget vállal. Ez nyilván egy légből kapott történet, mert ezt én találtam ki, bár még meg is történhetett, ki tudja, tudod, a historical fictionnek az a lényege, hogy így is történhetett volna. És én ezt találtam ki, és akkor erről szól a regény.
Hát és hogy mennyi titok van itt, mert azért látszik, hogy bár valamiféle rutinnal kezelik a nők azt, amikor ott marad egy árván maradt csecsemő, tehát megpróbálják elhelyezni, megpróbálják megoldani az életét, titokban tartani a származását, de ugye itt van egy visszacsatolás, hogy amikor ez a baba fölnő, akkor újra találkoznak. Mennyire kikutatható az, hogy mondjuk a Zeneakadémián hogyan folytak a próbák, vagy hogy a Handel hétköznapjairól mennyit tudtál, mert a szerelmi életéről, vagy a magánéletéről olyan túl sokat nem lehetett tudni, ugye?
Hát nem igen, mert ő a magánéletét nagyon szigorúan óvó valaki volt. Nekem nagyon tetszett Christopher Hagoodnak a megfogalmazása, aki ugye maga is zenész volt, régi zenész és zenetörténész, és írt egy könyvet Handelről, ami magyarul is megjelent, és abban úgy fogalmazott, hogy három olyan téma volt, amiről ő sose nyilatkozott a nyilvánosság előtt, az a vallás, politika, szex. És én arra gondoltam, hogy ez egy tök okos, intelligens ember volt, tehát normális ember ezekről nyilván van véleménye, de szerintem ma is jól teszi, hogyha az ezekre vonatkozó véleményét, vagy a saját életének ezeket a részeit óvja, mert ezekhez senkinek semmi köze. Úgyhogy ő már mint Handel nem írt olyan túl sok levelet, tehát az túl sok nem maradt fenn, viszont ő volt az első zeneszerző, akiről már a halála utáni évben megjelent egy életrajz. Tehát ő a világ történelemben a legelső zeneszerző, akiről életrajz jelent meg. És ez nyilván megadta a szerzőnek azt az előnyt, hogy beszélhetett az ő ismerőseivel, tehát szemtanúkat szólaltathatott meg. És ami anekdoták fennmaradtak Handel életéről, azok jó részt ebből származnak. És akkor utána, ugye azóta már eltelt majdnem 300 év, mert ugye ez 1760-ban jelent meg, és akkor egy darabig ment a vita a zenetörténészek között, hogy ó, hát ez biztos a szerző, csak az ujjából szopta, meg ez nem lehetett igaz, meg nem tudom. De aztán most már legutóbb azt olvastam, hogy azért elég sok minden igaz benne. Tehát ott megörökítette az ő egyik fiatalkori szerelmét is néven nevezve azt az énekesnőt, akivel neki állítólag kapcsolata volt, de aztán ez a szerelmi romantikus vonal, ez úgy elhalt, tehát nem erre helyeződött a hangsúly. Úgyhogy ez az, amiből elég sok mindent lehet tudni az ő életéről, és azon kívül pedig ő egy közismert figurája volt a korabeli London vagy Anglia kulturális életének. Tehát mikor meghalt, nem véletlenül temették őt a Westminster apátságba, és hát a mai napig ott van az ő síremléke. Ő eleve, hát első György királyt még azelőttről ismerte, hogy az egyszer csak tök váratlanul az angol trónon találta volna magát. Ő a hannoveri választófejedelem volt, és történetesen abban az időpontban, amikor ő az angol trónra került, Handel elfben az ő alkalmazottja volt, csak hosszabb szabadságot vett ki, és Hannoverből átköltözött Londonba. Úgyhogy ott megint összeértek az útjaik, tehát ő abszolút ismerte a királyt, és vele is jó kapcsolatban állt, és főleg a trónörökössel és annak a feleségével, akik neki nagy, egyrészt kedves barátai voltak, másrészt nagy támogatói. Tehát ők voltak egy korosztály. És aztán később, mikor második György került trónra, akkor végképp tényleg eljártak az ő előadásaira, és hát minden módon támogatták. Tehát a dolog lényege az, hogy ő egy érdekes figura volt, akit figyeltek az emberek, és aki a nyilvánosság előtt mozgott. Olyan meghatározó alakja volt a zenei életnek, hogy hát nagyon sok emberrel találkozott, akik aztán visszaemlékeztek arra, hogy nem tudom, hogy próbálta ő Dublinban a Messiást, ugye ott átment Dublinba, ott mutatták be, nem Londonban, és akkor kiderült, hogy nincs elég énekes. De hát gondolta, hogy meg zenész se volt éppen elég, ez egy monumentális darab, és akkor gondolta, hogy hát nem gond, hát ott van a Szent Patrik Székesegyház, annak zenészei is vannak, meg énekesei, kórusa is van. És történetesen a Szent Patrik Székesegyháznak az esperese akkor Swift volt, Jonathan Swift, aki akkor már nem volt olyan igazán jó fizikai és szellemi állapotban, és először azt mondta, hogy hát erre szó sincs, hogy odaadja a nyíregytűzésre az ő hegedűseit. Nincs az az Isten, hogy az ő énekesei ebben a darabban föllépjenek, de aztán Händel fölkereste személyesen is, és akkor csak sikerült dűlőre jutni, ezt megvitatták. Erről egy film is készült egyébként. Úgyhogy rengeteg ember ismerte őt, és emlékezett vissza arra, hogy ő hogy dolgozott. Úgyhogy ezért is elég sok mindent lehet tudni az ő zenei tevékenységéről, vagy hogy végezte a munkáját. Maga ez a Royal Society, ez a Királyi Zene Akadémia, ez pedig azért volt érdekes, mert abban a király is részvényes volt, tehát akkor még Első György, illetve a brit társadalomnak a legelőkelőbb szereplői, férfi szereplői.
És fontos a regényben, igen, ők zavarják a próbát.
Igen, részt vettek ebben, és hát akkor rengeteg dokumentum maradt erről.
Mörk Leonóra íróval Olá Andrea beszélgetett Táncórák Londonban című regényéről. Pár perc múlva maradunk még ennél a könyvnél, azonnal jövök.